Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Afrika ezer arca. Sokszor hallhattuk ezt a kifejezést, és aki járt Afrika valamely területén, az talán már sejti, hogy mit is jelent ez a mondat. Mi itt a világ túlsó felén, akik csak a könyvekből vagy a filmekből találkozunk Afrikával kapcsolatos élményekkel, egy izgalmas, de ijesztő világot látunk magunk előtt. Erre próbálunk most rácáfolni. Ez a Halis Podcast. Köszöntjük Önöket, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Afrikáról több könyvet is találhatnak a könyvtárban, de mi most egy szerzővel fogunk beszélgetni, ő Kondric Péter, akinek, mint kiderült, zalai gyökerei is vannak. Péter Nigériában élt és dolgozott rövidebb, hosszabb ideig. Élményeiről, tapasztalatairól több könyvet is írt. Könyveinek egyik célja is éppen az, hogy lebontsa azokat a falakat, amelyeket az afrikai emberekkel kapcsolatban egyfajta előítéletként őrzünk magunkban. Hogy kerültél Nigériába?
Rendkívül egyszerű és rendkívül bonyolult a kérdés. Nagyon kedves barátommal, Gál József úrral, aki egyébként a leghíresebb magyar vitorlázó, Fanándorra együtt Szentjupát 80-as évek második felébe az első magyarok, akik körbehajozták a földet. Vele szerveztem egy Afrika körbehajózó vitorlás versenyt, ami a maga nemében egyedülálló. Együtt megterveztük ezt a nagyszabású eseménysorozatot, ami sajnos az úgynevezett arab tavasz miatt nem meghiúsult, de sokkal rövidebb lett az eredeti útvonalnál. Ennek apropóján a 2013-14-es évben, tekintettel, hogy minket már ismertek, mint Afrika szerelmeseit, ezért én felkértek az újonnan megnyitott nigériai nagykövetségnél a külgazdasági attasé első titkár pozíciónak az elfoglalására. És ezt én örömmel elfogadtam, és így kerültem én Nigériába diplomataként.
Beszélgettünk előtte, vannak zalai gyökereid. Belezna, Bagola, ezt megbeszéltük. Te magad Budapesten, illetve Szombathelyen élsz. Előtte mivel foglalkoztál, mielőtt diplomata lettél?
Én alapvetően ügyvéd, jogász vagyok, nemzetközi jogász vagyok. Amerikai informatikai cégeknek voltam a regionális jogi igazgatója. Utána jött az Afrika körbehajózási projekt, utána jött a diplomát. Utána szüleim sajnálatosan megbetegedtek, én nekem haza kellett jönnöm Budapestre, és 4 évig őket ápoltam. Utána Paksra kerültem, jelen pillanatban pedig oktatással foglalkozom, ennek is több oka van, az egyik magán jellegű oka, de az életemet nagyban meghatározza, hogy én infarktust kaptam. 5 hete, jó Istennek hála. Jövök ki a betegségből, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Most egyelőre főiskolai, egyetemi oktatási, oktatói tevékenységet folytatok. Egyfajta misszióként kezelem azt, hogy olyan információt, olyan élményeket adjak meg, vagy adjak Afrikáról a magyar nagyobb közönségnek, és aztán az olvasóimnak, hiszen én 2 könyvet is írtam élményeimről, amelyek leszedik azt a mítoszt, amit itt Magyarországon Afrikáról, az afrikai emberekről, az afrikai társadalmakról gondolnak. Igyekszem saját élményeim, benyomásaim alapján egy olyan képet adni, ami sokkal valósabb, mint ami a magyar közvéleményben jelen pillanatban is él Afrikáról, az úgynevezett fekete-afrikai térségről.
Mikor jártál először Afrikában? Akkor, amikor kineveztek, vagy már előtte?
Én Afrikában, és itt most a Szahara alatti térséget értem, mert én az Afrika körbehajózó vitorlás verseny farvizén, illetve kapcsán jártam először abba a térségbe. És a szerelmese lettem, túl azon, hogy a világ legveszélyesebb régiója, ezen belül Nigéria különösen veszélyes, ismerik talán a kedves hallgatók a Boko Haramot és a más ott tevékenykedő terrorszervezeteket, de én imádom ezt a közeget, és a magyar-afrikai gazdasági kulturális kapcsolatokat most már hosszú évek óta igyekszem erősíteni.
Milyen benyomásuk van az afrikai embereknek, úgymond a fehér emberekről? Mit gondolnak, amikor találkoznak egy fehér ember? Mondjuk veled első találkozáskor milyen távolságtartóak voltak? Hogyan viszonyultak hozzád?
Még mindig ebben a térségben mi egy ilyen furcsa szerzet, vagy Pázmány Péter szavai, vagy furcsa szörzet vagyunk, aki mintha egy más bolygóról jött volna. Hogy sokan olyan élményt szereznek, hogy minket gazdagnak hisznek. Nekem nem ez volt a meglátásom, hanem ravasznak hisznek minket. Olyannak, aki ki akarja használni őket, aki üveggyöngyér, meg akar szerezni hatalmas kincseket. Ezért rendkívül tartózkodóak. Tökéletesen igaz, amit mondtál, óvatosak és bizalmatlanak velünk. Ezt szeretettel, partneri kapcsolattal, igazi odafordulással lehet enyhíteni, avagy megszünteti, de ehhez idő kell. Ha az ember teljes mértékben saját magát adja, akkor érhetünk el sikert. Nem is csodálnak minket, furcsának tartanak minket, és én azt gondolom, hogy a gazdagok majdhogy nem lenéznek minket. Okosabbnak sem hisznek minket. Egyszerűen az a fajta rácsodálkozás van, ami egy különleges lény felé árad. Ezt aztán hangsúlyozom még egyszer, nem ismétlem, de fontosnak tartom, szeretettel és őszinte odafordulással lehet szépen irányítani.
Meddig voltál kinn, és mennyi időbe telt a bizalmukba férkőzni, vagy egyáltalán sikerült-e?
Először 2 évet voltam, mint diplomata, de előtte is hónapokat töltöttem a vitorlásverseny szervezésével, és utána is a pandémiát leszámítva több hónapot. Tehát én azt gondolom, hogy több mint 5 évet töltöttem én nettó a földrészen, és hát különösen Nigériában.
Sikerült a bizalmukba férkőzni?
Azt gondolom, igen. Ha nem így lenne, nagyon nagy valószínűséggel nem beszélgetnénk most itt. És nem csak azért, mert ez egy veszélyes térség a terrorizmus szempontjából, hanem olyan betegségek is vannak, amelyeknek a túléléséhez nekem baráti, testvéri kapcsolatok kiépítése kellett.
Például?
Például maláriát kaptam, vérhast kaptam. És ott azok a fiatal srácok, azok az egyetemet végzett és állás nélküli, illetve méltatlan állásokba elhelyezett fiatalok segítettek nekem túlélni, orvost találni, gyógyszert találni, a megfelelő ellátást, hogy megkaphassam, akiket ott lenéznek, akiket ott semmibe se vesznek.
Tehát ott az értelmiségét lenézik, ha jól értem, a tanultat?
Érdekes a helyzet, mert rengeteg egyetem van, rengeteg hazai egyetem van, ahol 10 000-eket képeznek. Ezeknek a fiatal lányoknak és fiúknak a nagy része nem kap megfelelő munkát. Informatikai mérnökök, pszichológusok, gazdasági szakemberek, akik hihetetlen jó koponyák, kénytelenek, megalázó, nemtelen és rendkívül végzettségűknek nem megfelelő munkakérbe elhelyezkedni, hogy ne halljanak éhen. Azok viszont, akik gazdagabbak, és itt azért a világ leggazdagabb embereiről és családról.
Nagy a szakadék.
Óriási a szakadék, tekintettel arra, hogy még mindig a világ 7.-8. legnagyobb nyersolaj kitermelője Nigéria, és az a holdudvar, és itt is több millió emberről beszélünk, akik ebből így vagy úgy részesülnek, megtehetik, hogy a gyermekeiket külföldön, főleg ugye Nagy-Britániával, Egyesült Államokban, vagy akár az Európai Unión belül tanítassák. Ők viszik a társadalmat, ők viszik a vezetőszerepet, ők aztán hihetetlenül nagyra vannak magukkal.
De az ő gyerekeik visszamennek Nigériába, miután elvégezték az Amerikai Egyesült Államokba az egyetemet?
Jellemzően nem mennek vissza. Viszont azok, akik ott vannak, nagyon komoly megbecsültséget élveznek, és hatalmas vagyonokat tudnak kapcsolatrendszerrel és a családi viszonyoknak köszönhetően összeszedni.
Érdekes, mert nekem ez egy ellentmondás, hogy képzik a nagyon jó minőségű értelmiségi szakembereket, de közben úgy képzik, hogy tudják, hogy munkát nem tudnak adni. Gondolom ingyenes az oktatás.
Ingyenes, illetőleg megfizethető még a kis jövedelmeknek is. Még nagyobb probléma a szakképzés. Én most igyekszem segíteni. Olyan túlképzés van szakmákból, amik nem kellenek, és olyan hiány van szakmákból, amik kellenek, hogy az ember azt mondaná, hogy gyerekek, miért csináljátok ezt? Nem tudom, mi van e mögött, de céltudatos szakképzéssel óriási dolgokat lehetne ebben az országban létrehozni, de nem ez van.
A könyvben van egy nagyon érdekes rész, amit mindenképpen említsünk meg, hiszen te egy nagyon komoly elismerést kaptál Nigériában.
Igen, még a felkészülésem során, mert azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy az ember diplomataként kimehessen, külszolgálatra egy nagyon komoly gyors talpalot kell elvégezni, ami több vizsgával jár a külügy szervezésében. Mivel én voltam a Nigériának későbbi állomáshelyemnek a referense, ezért egy delegációt is én kísértem, aki az egyik északi tagállam hercege vezetett. Most azt tudni kell, és ez rendkívül fontos és nagyon érdekes dolog, hogy Nigéria 36 tagállamában mindenhol meghagyták az ott évszázadok óta élő és uralkodó családokat. Tehát északon, ami egy iszlám terület, ott az emíreket és a szultánokat, délen keresztény országrészben a királyokat, és ezek békésen tradicionális uralkodók együtt abban a tagállamban vezető kormányzóval. Most az egyik északi herceg, tagállami herceg jött ide hozzánk, és kecske tenyésztés technológiát keresett, az nekünk nincs. Én Erdélyből nagy nehezen szereztem kecskéket, levő technológiát. Ez olyan jól sikerült, hogy azt mondta ez a herceg, hogy amikor én elfoglalom a állomáshelyemet, akkor komoly, ott azon a területen egy rendkívül tiszteletre méltó nemesi címet adományoznak nekem. Persze én ezt nem vettem komolyan, mert hát most ott otthon a Hegedűs Gyula utcában ez marhára nem jelent semmit. Viszont, ahogy kimentem, óriási pompával és rendkívül megható ünnepség keretében ez megtörtént. 1500 vendéggel és a felavattak hagyományos ruhába felöveztek, felturbánoztak karddal abba az 52 fokos melegbe, egy hihetetlen meleg, gyönyörű tradicionális ruhába.
Csak akkor most nemes?
Nemes vagyok, igen, jacada vagyok, ami hausza nyelven északon tiszteletbeli nagykövetet jelent.
Munkát jelent ez a hétköznap?
Nem jelent ez munkát, ez egy nagyon-nagyon komoly cím, ami azzal jár, hogy én, hogyha az északi tagállamokba megyek, ami 19, a 36-ból, a hausza többségű, akkor ott testvérként fogadnak, sokkal komolyabban tudok üzletet csinálni, vagy bármilyen tevékenységet végezni, mint hogyha csak az utcáról ájulnék be a szultáni vagy az emíri udvarba, bármelyik tagállamba, illetőleg személybiztonság tekintetében is ez nagyon sokat jelent. Ha van időm, lehetőségem megmondani, mielőtt elkapnak. Én egy nemes vagyok az egyik északi tagállamban.
Ezt hogy lehet bizonyítani? Tehát van valami, amit adtak, és akkor azt elő kell venni, megmutatni?
De hogyha megemlítem azoknak a személyeknek a nevét, akikkel kapcsolatban vagyok, meg elővehetem a telefonomat, amiben benne van azok a
képek,
akkor ez elég. És ez történt is egy ilyen eset, amikor ez, ha nem is az életemet mentette meg, de a biztonságomra nagyon pozitív hatással volt, hogy ezt el tudtam mondani.
Most így az élmények, tapasztalatok alapján felmerül a kérdés, miért nem vagy most ott? Vagy miért nem maradtál ott?
Említettem, hogy amikor én hazajöttem, utána én 4 évig a szüleimet ápoltam.
Tehát akkor azért is jöttél haza, mert ugye a szüleid betegek lettek. Tehát ez egy kényszerhelyzet volt.
Egyfajta kényszerhelyzet volt. Utána lekerültem Paksra dolgozni, azzal együtt jött a koronavírus, és attól kezdve lehetőségem sem volt kimenni. Fizikailag hiányzik, hogy most már nem tudom mióta nem vagyok kint, úgyhogy én júniusban mindenképpen kimegyek, és magyar cégeket viszek ki, és igyekszem őket pozícióba hozni.
Akkor nem lehetett könnyű eljönni sem?
Nem, nem.
Sajnos Nigériában a Boko Haram tevékenykedik. Ugye nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy kik ők és mennyire veszélyesek. Mit látsz? Amúgy enyhül az ő tevékenységük? Tud a nigériai apparátus tenni ellenük, vagy ez a probléma még nagyon sokáig Nigériában marad?
A Boko Haram azt jelenti magyarul, hogy minden, ami nyugati, az tilos. A nyugati oktatás, a nyugati mentalitás az tilos. Boko Haram egy békés szervezetként indult valamikor a 2000-es évek elején, aztán radikalizálódott, területet akar birtokolni és kiszakítani Nigéria testéből, ahol tradicionális sária alapú, tehát iszlám törvényhozással és iszlám világot akar teremteni. Ennek az eléréséhez erőszakot használ. Ami számomra rendkívül ellenszenves, hogy a saját népet, a saját iszlám vallású, szunnita vallású népét is ezek a terrorcsoportok terrorizálják, elüldözik falvakból, városokból, és megölik. Olyan megfélemlítést gyakorolnak a saját lakossággal szemben, ami rendkívül visszatetsző. Egy a lényeg, hogy az északi területen mai napig nagyon komoly terrorveszélyt jelentenek, és több millió úgynevezett belső migráns kényszerül a lakhelyét ő miattuk elhagyni, akik meglehetősen szomorú körülmények között menekült táborokba zsúfolva tengetik az életüket.
Tisztázzuk, hogy turistaként nem ajánlod Nigériát. Egyértelmű.
Turistaként nem ajánlom Nigériát, és üzleti útra sem ajánlom Nigériát. Túl azon, hogy rendkívül jó lehetőségek vannak ott, csak olyan egyéneknek, olyan társaságoknak, olyan cégeknek, akik megfelelően kipróbált helyi kapcsolatokkal rendelkeznek.
A másik pedig, hogy említetted a beszélgetés elején az egyetemeket, hogy mennyien tanulnak, mennyi lehetőség van Nigériában. Mégis most az ukrán-orosz háború kapcsán szembesültünk szerintem sokan, mi magyarok azzal, hogy mennyi nigériai tanul ukrajnai egyetemeken. Ők el akarnak jönni abból az egészből, amit meséltél, és a tanulás az egy kitörési pont, az egy lehetőség, hogy külföldre jusson, és akkor már nem is biztos, hogy haza kell, vagy haza akar menni.
Említettem, hogy nagyon sok egyetem képezott, de nincs lehetőség utána. De ezért van az, hogy aki megteheti, külföldi egyetemre iratja be a gyerekét, és a kevésbé gazdagok pedig például Ukrajnába. Ott, ha nem is töredéke, de sokkal kedvezőbb tanulmányi díjakkal lehet tanulni, például az orvos egyetem tekintetében számottevő. Azért is tudom mondani, mert nekem azt nem mondom, hogy szerencsém volt, de lehetőségem volt 100-on felüli ottani diákot segít nigériai diákokat, akik Ukrajnában menekültek Magyarországra, vagy Magyarországon keresztül tovább segíteni, hogy akár tovább menjenek, akár hazamenjenek, akár itthon, hazai felsőoktatási intézményekben tanuljanak.
azzal kezdted a beszélgetést, hogy igazából az is a célod, hogy Afrikával szembeni mitoszokat valahogy így megcáfold. Akkor ezek a könyvek egyfajta más Afrikát mutatnak be, vagy a valós Afrikát, vagy azt az Afrikát, amit az átlagember tévében, vagy a különböző internetes fórumokon nem láthat.
Én azt az Afrikát mutatom be, amit nem láthat az átlagember. Azt az Afrikát mutatom be, amelyet egy fehér ember, akit oda ledobtak, hogy eredményt érjen el, átél, megérez, meglát, ami egyfajta sokként éri. Azt az Afrikát, amelyik meggyőződésem, hogy évezredek óta fantasztikus kulturális, történelmi örökséggel rendelkezik. Azt az Afrikát, ahol már birodalmak voltak akkor, amikor Európában még csak a feudalizmus kezdetén voltunk. Azt az Afrikát, ahol fejlett közigazgatás volt, ahol vaskohók voltak, ahol olyan találmányok és olyan vívmányok, rendkívül fejlett kultúra és államapparátus, amit mi el sem tudunk képzelni. Azt az Afrikát, ami nem a buta, nem az elmaradott emberek hazája, hanem egész egyszerűen más a vallás, mások a tradíciók, más az élet, másképpen süt a nap, mások az illatok. És ezt, ha egy mondatban el tudnám mondani azt a küldetés lényegét, amit én képviselek, akkor az az lenne, hogy próbáljuk meg elfogadni semmi mást, csak azt, hogy ők mások. Nem kisebbek, nem alacsonyabb rendűek, egyszerűen mások.
Köszönjük szépen. És most következzen a szokásos könyvajánló.
Györfi Norbert, tájékoztató könyvtáros, most egy kicsit az afrikai könyvek világába kalauzol el minket.
Hoztál könyveket, ami a könyvtárban megtalálható Afrikával kapcsolatban, csak egy-két címet mondok. Szívemben Afrika, vadász és gyűjtőúton Kelet-Afrikában, 20 év Afrika szívében, a megváltozott Afrika. Sok könyv van Afrikáról a könyvtárban?
Sok könyv megtalálható a könyvtárban, így van Afrikáról, változatos témában, meg területekről. Beletartozik útleírás, aztán a klasszikus vadászatról szóló például, de a gyerekkönyvtárban is nagyon sok könyv megtalálható, ami nyilván kicsiknek szól, inkább az állatvilágot mutatja be, a konténesnek az alapadottságait, tehát elég sokfajta könyv megtalálható.
Jellemzően kölcsönzik ezeket a könyveket?
Leginkább a felnőtt részen az útleírásokat, ott azokat kölcsönzik jobban. A gyerekek meg természetesen viszik azt, ami nekik való, mert az érdeklődés azért jobban megvan még.
Vannak a klasszikus vadász elbeszélő könyvek, talán a leghíresebb magyar Széchenyi Zsigmond az, aki eszünkbe jut. Mit gondolsz, mennyire viszik ezeket a régi vadászkönyveket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy elvétve előfordul ilyen, de egyébként nem jellemző, leginkább a friss útleírásokat azokat viszik. Tehát ami modernebb, az ilyen régebbi reprint kiadásokat jellemzően nem, illetve azokat gyakorlatilag ez miatt nem is rendeljük tulajdonképpen.
Nekem az jutott eszembe, hogy végignéztem a könyveket, ugye Kittenberger Kálmánt nem kell bemutatni, azt mindenki tudja, Afrikához kötődik, és azt azért be tudjuk azonosítani. Minden könyv szerzője magyar. Tehát általában magyar szerzőktől van afrikai könyv. Például van itt Balogh Boglárka, ő is egy úti élményt beszámolóról ír, Simko Gyula.
Megnéztem a könyveket, hogy milyen témai könyveik vannak Afrikáról, akkor a túlnyomó többség az magyar szerző volt valóban, csak egy kisebbség az, ami külföldi szerző. Én ezek közül az Ezer arcú földet, azt olvastam. Egyébként nem csak Afrikáról szól, hanem ez az összes kontinens bemutatja, de Afrika is szerepel benne.
Hát ez a hölgy beutazta a világot?
Gondolom, igen. Biztos, hogy beutaztatta a világot. Afrikával kapcsolatban jellemzően ezt a safari élményt írja le, illetve az ottani, ami sajnos nagyon jellemző, ezek a polgárháborús állapotok, azokat mutatja be.
Olvassanak sokat Afrikáról, főleg Kondrics Péter könyveit ajánljuk. Köszönjük a figyelmet, ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.